Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudás öröksége.
A
Amikor városi hagyományokra gondolunk, akkor Eger kapcsán a fertájmesterség az, ami sokunknak eszébe juthat. Ez az egyik legértékesebb és legélettelibb örökségünk, ha mondhatom ezt. Egy olyan intézmény, amely egyszerre közösségszervező, társadalmi háló és történelmi lenyomat is, és amelynek a 30. évfordulóját ünnepeljük idén, illetve nem magának a fertájmesterség létrejöttének, hanem újjászervezésének a 30. évfordulóját. A mai vendégünkkel, dr. Petercsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával arról beszélgetünk, hogy hogyan alakult ki a fertájmesterség, milyen szerepet játszott Eger város életében, és milyen formában maradt ez fent a 21. században. Köszöntöm a rádiónk stúdiójában.
Örülök, hogy beszélhetek erről a nagyon fontos tisztségről, amely nagyon sok szálon kapcsolódik a valláshoz, az egyházhoz is, tehát ebben a rádióban mindenképpen fontos, hogyha ezeket is hangsúlyozzuk. A magyarországi városokra jellemzők, hogy bizonyos önállósággal rendelkező részekre tagolódtak. Ilyenek voltak a tizedek, az utcák, járások vagy fertályok, és ezek élén álltak az úgynevezett tizedesek, fertálymesterek, utcakapitányok. Ők voltak az összekötők a hatóság és a város lakói, a város negyedek lakói között, tehát ők voltak azok, akik kihirdették a rendeleteket, vigyáztak a rendre, segítették az adók beszedését, és hát aztán az idők folyamán egyéb feladataik is voltak, jótékonykodtak, rendezvényeken vettek részt. Hangsúlyozni kell, hogy a fertálymesterség nem csak Egerben létezett, hanem a történeti Magyarország teljes területén, mondhatjuk Szombathelytől Kolozsvárig, Besztercebányától Szegedig, de igaza van Breznai Imrének, a fertálymesterség egykori jeles kutatójának, aki maga is fertálymester volt, hogy az egri fertálymesterség egyedüli e nemben. De nem úgy, hogy csak Egerben létezett, hanem az a különlegesség, hogy Egerben maradt meg a 20. századig, és egészen 1950-ig működött, amikor nem volt szükség az ilyen szervezetekre, és megszüntették, vagy megszűnt a fertálymesteri intézmény. Én azt gondolom, hogy érdemes végig menni ennek a három évszázadnak az eseményein, történetein, illetve a fertálymesterség feladatainak változásain, az, hogy mely korszakokban milyen feladatok domináltak, és egyáltalán mi volt a szerepük a város életében.
Mikor jelenik meg először Egerben a forrásokban fertálymester?
Kezdjük talán a tizedesekkel, mert hogy Egerben is, mint máshol, a fertálymesterségnek az előzménye a tizedesi tisztség volt. A különböző kutatások szerint egyetérthetünk abban, hogy a 17. század végén, a török kivonulása után, Eger felszabadulása után már léteztek a tizedesek, léteztek a tizedek Egerben. 1695-ben 46 tizedet írtak össze, és ezek élén álltak a tizedesek. Érdekes az is, hogy hogy tartotta a város népe, hogy mi volt a feladata a tizedeseknek, miért jöttek létre. Egy 18. század végéről származó dokumentumban olvashatjuk, hogy minden tizedháznak egy káplárja, vagyis tizedese lévén annak vigyázása, kapitányok vezetése alatt, ki nem vétetődvén itt kapás mesterember avagy kereskedő, egyaránt kellett fegyvert fogni, és közösen az ellenség ellen menni. Tehát úgy arra vezetik vissza, hogy tizedekbe csoportosulva kellett kiállítani azokat, akik védték a várost. No hát aztán később ez már megváltozott, és a 18. század elején még néhány évtizedig tizedesnek hívták ezeket a tisztségviselőket, de ahogy a németek betelepültek a török felszabadulás után nagy számban jöttek be, hozták magukkal, ők negyedekbe tömörültek, és ezek élén álltak az ő elnevezésük szerint Viertelmeisterek, magyarosan fertálymesterek, és az évszázadok során általában ez a tisztség, majd a 20. században a negyedmester elnevezés volt jellemző. Egy 1712-es protokollum már tartalmazza a négy belvárosi negyed és a két külvárosnak, a Hatvanynak és a Maklánynak a tizedeseit az ő nevük megjelölésével. A 18. században folyamatosan bővült, ahogy a külvárosok, a hóstják létrejöttek, a munkaerő pótlására sokan telepeltek be, folyamatosan nőtt ezeknek a városnegyedeknek a száma, és 1716-1823 között 12-re nőtt az eredetileg négy belvárosi negyed száma, és 1938-ban jött még ehhez két új városnegyed, tehát azt mondhatjuk, hogy 1950-ig 14 városnegyede volt Egernek, ennek megfelelően 14 fertájmester vagy negyedmester végezte itt a dolgát. Mi volt a feladatuk? Elsősorban az volt a dolguk, hogy a hatóság, a városi hatóság rendelkezéseit kihirdessék a negyedükben. Eleinte nem volt kritérium, hogy írni, olvasni tudó legyen. A 18. század második felében már ez is kritérium volt, hogy föl tudja olvasni a város lakó, a negyed lakóinak, hogy miben döntött a városi hatóság, de fontos szerepük volt az adók beszedésében, a rendfenntartásban, és ezen kívül még sok egyéb olyan tevékenység, amire menet közben majd fogok utalni. A városi tanács rendeletei kihirdetésének egyik módja az volt, hogy a tizedesek, vagy feltájmesterek házról házra járva közölték, illetve felolvasták ezeket a rendeleteket. De peres ügyekben is közreműködtek. A 18. században és még a 19. században is nagyon komoly veszélyt jelentettek a tüzek a városban, és ezért kiemelt szerepük volt a tűzvédelemben. Ők járták a negyedeket, és az előírásoknak megfelelően ellenőrizték, hogy vajon minden rendben van-e, és nem keletkezhet-e tűz az adott házakban. Például az 1720-ban azt követelte meg a tanács, hogy az utcákon minden ház előtt hordóban víz legyen. Vagy például 1779-ben Takács Rozáliának a pálinka főzőjét vizsgálták meg, és az égő fazéknak a megsemmisítését rendelték el, mert a ház patisfalú volt, tehát könnyen lángra lobbanhatott. Sorolhatnánk a példákat, tehát nagyon fontos volt a tűzvédelem. De az is, hogy a legények, ha olyankor csoportosultak, amikor ez nem volt megengedve, akkor őket is előállították, tehát késő éjszakáig maradtak ki a város területén. Hivatalos személyeknek tekintették őket, és ha valaki megsértette ilyen minőségükbe, akkor azt megbüntette a város. Szerteágazó munkájukért fizetést is, bért is kaptak, ez két részből állt. A 18. század elején még természetbeni juttatás volt egy olyan 400 liternyi búza és 3 bakancs. Bizonyára azért, mert sokat kellett talpalniuk, majd ehhez még fizetés is járult, ami a 18. században 4 és 12 dénár között mozgott. Sok leterheltséget jelentettek ezek a feladatok, azt elmondhatjuk, és az abban is megnyilvánul, hogy igyekeztek jó néhányan kibújni ez alól a tisztség alól, mert állandó munkát jelentett számukra, különösen az iparosok, kereskedők, akik ilyenkor el kellett, hogy a munkájukat hagyják, és ezzel foglalkozzanak. Ezért már a 18. század második felében egyre inkább elterjedt, hogy helyetteseket alkalmaztak. De az illetőnek ezért fizetni kellett, ki kellett fizetni a helyettesnek járó bért.
Mert a 18. században kiből lett fertájmester?
A 18. században is abból lett fertájmester, akit a negyed alkalmasnak tartott erre, de a 18. században még nem a negyed lakói választották meg a fertájmestert, hanem ők csak javaslatot tettek a városi tanácsnak, illetve a városi tanács bizonyos szervének, és ők döntöttek erről. De egy érdekességet szeretnék kiemelni, Egerben sokan ismerik Fazola Henrik nevét, akinek a csodálatos díszkapuja a megyeházán van, és őt is megválasztották fertájmesternek. El is vállalta, de belátta, hogy ő ezt nem tudja ellátni a munkája mellett, és ezért 1769-ben kérte, hogy őt mentsék fel, és erről orvosi igazolást hozott, felmentették, és ő fizette azt a pénzt, ami a helyettesnek járt. No, tehát ez a rendszer a 18. század végéig, a 19. század elejéig működött ezekkel a feladatokkal, majd a következő korszak, az 1805-től 1808-ig tartó időszak, amikor az úgynevezett szegődményes, vagy egriesen béres fertájmestereket alkalmaztak. Már az is, hogy helyettesek voltak, az is jelzi, hogy azért ebben valamit kellett tenni, hogy ne vonják el a munkától az embereket, és bíztak abban, hogyha kevesebb, de rendszeresen, szinte alkalmazottként működő fertájmesterek vannak, akkor a dolog jobban fog működni, és 6 fertájmester alkalmazására tettek javaslatot Fuss Ferenc érseknek 1805-ben. Ő ezt el is fogadta, és ennek megfelelően átálltak erre a rendszerre. Amikor ugyanúgy gabonát és pénzt kaptak ellátmányként ezek a alkalmazottak tulajdonképpen.
Működött?
Működött néhány évig, de nem soká, de azért említsük meg, hogy milyen feladatokat szabtak számukra is. Például ellenőrizzék, betartják el, hogy a bormérés tiltott időben nem szabad folytatni. A szemeteket az utcára nem szabad kiönteni. A sertéseket ne ereszék ki az utcára és a piacokra. Aztán a tűzvédelem itt is fontos volt, de talán ez érdekes, hogy télben 9 órakor, nyárban pedig 10 óra után a korcsmákon való muzsika és az utcákon vagy akárhol szokott csavargás tilalmaztatik. Tehát sok ilyen feladatok volt, amit ellenőriztek, de azt kell mondani, hogy nem vált be ez a megoldás, mert ők sem teljesítették mindazt a feladatot, amit elvárt tőlük a városnegyed, vagy a város vezetése, és ezért újból visszaálltak 1808-ban a választott fertájmester rendszere, mert ők ebben a néhány évben kinevezettek voltak, tulajdonképpen alkalmazottak voltak.
És 1810-től...
1808-tól 1858-ig működött ez a rendszer, ami már kezd hasonlítani ahhoz, ami később a 19. század végétől és a 20. század első felében jellemző volt. A korábbi funkciók ugyanúgy megmaradtak, tehát a rendbetartás, tűzvédelem, egyebek, de nagyon fontos új elemként jelent meg, hogy éjszakai járőrözésük során, mert ilyen is volt, a negyedből egy embert maguk mellé vettek, és ketten járták az utcákat. És fontos kritérium volt, hogy példás magaviseletű emberek, józan emberek legyenek, akik ezt a feladatot el tudják látni. A legnagyobb változás azonban az, ami történt ebben az időszakban, hogy kötelesek voltak ügyeletet tartani a bíró, a főbíró házánál, beosztás szerint minden nap egy-egy személy, hogyha szükséges, bárhova elküldjék őket, levelet vigyenek, üzeneteket vigyenek, és volt még egy nagyon érdekes dolog, hogy ekkor már előírták számukra, hogy amikor a városi tanács ülései vannak, akkor az összes fertájmesternek meg kell ezen jelenni. Miért? Hát valószínű azért, hogy első kézből hallják azokat a rendeleteket, amelyeket ki kellett hirdetniük a negyedükben. A következő korszak tulajdonképpen a Bach korszakra esik, a 48-as szabadságharc után, amikor azért igyekeztek egy kicsit megfogni ezeket a szerveződéseket, és ekkor 1859 és 1860 között a fertájmesterséget megszüntették ismét, második alkalommal, és helyettük fertájbiztosokat neveztek ki. Az egyik negyedben, a Cifrasász negyedben, ahol én is fertájmester vagyok, ennek a naplója, amelyet nagyon pedánsan vezettek, jelzi, hogy 1858-ban Dluhopolszky Antalt választották meg fertájmesternek, és akkor az is itt van, és azon évben fertájbiztosok választattak helyökre. A fertájmester jog megszűnt. Mi volt a dolga ezeknek a fertájbiztosoknak? Egyértelműen az adók beszedése, az adóintők kihordása, amiért ők jutalékot kaptak, és ezért a lakosság körében egyáltalán nem voltak szimpatikus és kedvelt személyiségek, de nem is igen látták el az egyéb feladatokat, mert ez nem volt az ő dolguk, és ezért 1860-ban meg is szüntették ezt a tisztséget, és visszaálltak az úgynevezett tiszteletbeli, majd hagyományőrző tevékenységre.
Miben volt más ugye 1860-t követően.
Egy ideig még a régi rendben, tehát a hagyományos rend szerint dolgoztak, a századot meghaladó gyakorlat alapján írják valamelyik fertálymesteri naplóban, mert ezek nagyon fontos dokumentumok az egri fertálymesterség történetének kutatásában, hiszen minden negyed fertálymesteri naplót vezetett, ahol sok mindent felírtak, közte az eseményeket, és megválasztottaknak a nevét. Még ekkor is jellemző volt a helyettesítés, ami különösen azoknál volt fontos, hogy helyettesítsék őket, akik a munkájukból éltek, és nem maradhattak attól hosszú ideig ki. A kiegyezés után alig volt olyan fertálymester, aki maga végezte, leginkább helyettesek dolgoztak. Ez egy érdekes dolog, hogy ekkor ez így működött. És akkor elkövetkezik a 19. század második fele, a 80-as évek, amikor a magyarországi törvények megszüntetik ezeket a hagyományos tisztségeket, és helyettük szakalkalmazottakat alkalmaznak, akik a város mindennapi életében jobban benne vannak, és Eger számára is feladat volt, hogy megszűnjön ez az intézmény. Az egyik helyi újságban olvastam, 1883. május 20-án ülésezett a városi tanács, és itt a jogi szakosztály a fertálymesteri intézmény megszüntetését javasolja, hivatkozva az országos törvényekre. És egy érdekes dolog, és itt kezdődik az egri különlegesség, hogy úgy döntött a városi tanács, hogy ennek ellenére, a javaslat ellenére nem szünteti meg a fertálymesteri tisztséget, hanem továbbra is fenntartandó. Például Gyöngyösön és Miskolcon is volt fertálymesterség, és ezek a 80-as években megszűntek. Egerben viszont megtartották, és egy ideig még próbálták azokat a feladatokat hangsúlyozni, amiről talán érdemes az egyik naplóból idézni. Az eddigi gyakorlat szerint a közbiztonság, csend s egyéb rendőri, valamint árvaszéki, gyámi és adóbehajtás iránti intézkedés városi előjáróság és lakosság közötti közegül szolgáltatván végzik a munkájukat. A teendő építkezéseket, az idegen megtelepedőket, az előjáróságnak bejelenteni utcák s utak tisztántartására, tűzvész elleni óvó intézkedések mikénti teljesítésére felügyelni, a megrendelt őrjáratokat kiállítani, idegen koldusokat és csavargókat, úgy az utcai rendetlenkedőket bejelentetni, általában minden rendellenességek megakadályozását eszközölni. Volt a feladatuk. De ez aztán lassan elhalványult, és helyette inkább már csak ilyen kézbesítői feladatokat láttak el, tehát az adóintőket, adócédulákat kézbesítették ki a negyed lakóinak, és ekkortól kezdődik tulajdonképpen a 19. század utolsó harmadától az, hogy a negyedek lakói szinte spontán módon megtalálták a fertálymesterségben az, hogy ez a társadalmi kapcsolatoknak egy nagyon fontos fóruma lehet, és a különböző alkalmak, a személyes találkozások erősítették bennük nem csak a város iránti vonzalmukat, hanem a negyed identitását. Tehát, hogy az ő negyedük az miben más, mint a többi. Rögtön megjelentek a jótékonykodási akciók. Tehát például inségben szenvedők részére könyöradománygyűjtést kezdeményeztek. Munkájuk eredményeként 1864-ben néhány hónap alatt 965 forint és 48 kila gabona gyűlt össze. Tehát ez csak azért példaként említem, hogy megtalálták azokat az új funkciókat, amivel segíteni tudnak a negyed rászorultjain. De olvashatunk további eseti segélyezésekről, a negyedben lakó rászorulókat segítették, vagy például 1902-ben a később megvalósult, de akkor még csak létesítendő dobószobor javára ajánlottak meg, és utaltak ki 20 koronát valamelyik negyedben. Az elhunyt fertálymesterek feleségeinek támogatására is találunk adatokat. 19. század vége felé, utolsó harmadában a helyi újságok, mint fontos társadalmi eseményről számoltak be, az új fertájmesterek megválasztásáról, az ő eskütételükről, a megválasztás tulajdonképpen, de erre majd még visszatérhetünk, a suttogókon, pincékben, házaknál történt. Tehát ezek fontos társadalmi eseményé váltak, különösen az, hogy a bazilikában szentmisén vettek részt, Szent Apollónia napján, február 9-én, majd a városházán letették a hitet, esküdtettek a város polgármestere előtt. És eljön érdekesek az ezekhez az eseményekhez kapcsolódó trakták, vendéglátások. Egy 1899-ben megjelent újságcikk nagyon jól kifejezi ezt a változást. A fertájmesteri intézmény dacára a mostoha viszonyoknak még mindig nevezetes szerepet játszik a negyedek életében. Benne központosul össze, legtöbb esetben, a negyednek színejava, s az intézmény valódi összetartó kapcsot képez a negyed lakosai között. Tekintélye azon a bizalmon alapul, mellyel a polgártársak megválasztják az új negyedmestert, s feladata, hogy a városi magisztrátust híven informálja a hivatalos ügyek bizalmi oldalán, másrészt, hogy a negyed ügyes-vajos dolgaiban közbenjárása és segítsége legyen a népnek. Ezért van mindig érdeklődés a régi fertájmesteri intézmény iránt, melyben több helyütt városunk legelőkelőbb polgárai is helyet foglalnak. Tehát itt már egy társadalmi kiszélesedő fertájmesteri közösségről beszélhetünk. Érdekes, hogy a 20. század elején kezd a fertájmesteri tisztség megnevezés, tehát a fertájmester megnevezés átalakulni negyedmesterré. És valószínű az az oka ennek, hogy a fertájmester egy németes kifejezés, és ezzel is a magyarságát, a történeti hagyományait igyekeztek hangsúlyozni. A 20. század elején továbbra is fontos volt a szegények megsegítése. Tragg Géza polgármester 1923-ban azt hangsúlyozta az avatáskor, hogy őrködni kell a város népe erkölcsi és anyagi nyugalma fölött, ápolni a hazaszeretett szent érzéseit, éber figyelemmel vigyázni a rendre, visszatartani és kiközösíteni annak ellenségeit. És egy nagyon érdekes dolog jellemzi még ezt a korszakot, és ezt talán ezzel fejezhetjük be ennek a korszaknak a bemutatását, hogy 19. század végéig, 20. század elejéig föl sem vetődött az, hogy a negyedenként elkülönülő fertájmesteri közösségek valamilyen módon együtt szerveződjenek. Hiszen képzeljük el, hogy ezek a negyedek egymástól teljesen függetlenül működtek, minden negyed a maga problémáit igyekezett megoldani. Egy alkalommal találkozott az összes negyed fertájmestere az eskütételen, a fertájmester avatáson, ami Szent Apollónia napján, február 9-én volt. És ez volt az az alkalom, amikor találkozhattak egymással, tulajdonképpen egy 200-300 fertájmester volt már ebben az időszakban, ugye a meghaltak mellett az élők folytatták ezt tovább, és a 20-as években kezd felvetődni az a gondolat, hogy érdemes lenne szerveződni, egy egységes szervezetet alkotni. Ennek előzményeként említhetjük Párvi Sándor apátkanonokot, aki szepesi püspökké választottak, de előtte 1904-ben ő is egy fertájban fertájmester volt, és az ő püspöki avatása alkalmával szerveztek egy fáklyás felvonulást, amelyen minden fertájmester megjelent. Tehát ez is jelzi már, hogy mozgolódtak. Majd nagyon sokat lendített ezen az igényen, ezen a terven, ezen az elképzelésen a dobószobor avatása és az ahhoz kapcsolódó dalos ünnep megszervezése. 1907-ben avatták fel a dobószobrot, és ez abból az alkalomból is történt, hogy országos jelentőségű dalos ünnep volt Egerben több ezer résztvevővel. És erre az alkalomra a fertájmesterek, már az összes fertájmester elhatározásából készítettek egy ezüst szobrocskát, egy fertájmesteri szobrot, a fertájmesteri köpenyben, jelképükkel, a fertájmesteri bottal, és ezt jutalomdíjként felajánlották a szervezők számára, és a budapesti asztalos ifjak talárdája kapta meg ezt a szobrocskát. Milyen kár, hogy ez a szobor, nem tudjuk, hogy hol van ez a szobor, milyen nagyon értékes emléke lehetne a Egri feltájmesterségnek.
Országosan ők megjelennek ebben az időszakban már valahol?
Nem, és ez lesz a következő időszak, amit nagyban segít az, hogy 1931-ben szerveződik meg az Egri negyedmesteri testület, ami már tulajdonképpen előzményének tekinthető a 1995-ben megalakult mai feltájmesteri testületnek. Erre való kezdeményezések már 31 elején megkezdődtek. Május 10-én szervezték egy alakuló ülést ebből a célból, és ekkor hangzott el dr. Kürti Menyhért tankerületi főigazgató mondandójában, hogy az Egri negyedmesteri kar egy darabkáját őrzi a régi, szép, becsületes történelmi időknek. Tehát ez egyrészt a feltájmesterség ősiségét hangsúlyozza, másrészt pedig, hogy fontos ezt szervezetten fenntartani, és itt hangzik el, hogy egy éven keresztül őre legyen a keresztény és nemzeti szellemű polgári erkölcsöknek, és istápolója a szegényeknek, árváknak és elhagyatottaknak. Tehát továbbra is ezeket hangsúlyozzák, de a végleges megalakulás a szeptember 20-án történt, amikor alapszabályt alkottak, annak rendje módja szerint megválasztották az elnököt, és ez dr. Kürti Menyhért, ciszterci pap, királyi tankerületi főigazgató volt, titkárnak, főtitkárnak pedig dr. Urbán Gusztáv jogtanárt választották. Na és hát akkor tulajdonképpen ez az a korszak, amikor még jobban kiszélesedik a feltájmesterek társadalmi tevékenysége, ismertebbé válnak, és megjelennek nem csak a városi, hanem országos eseményeken is az előbbi kérdésére válaszolva. Kürti Menyhért után dr. Petró Kálmán ügyvéd, országgyűlési képviselő lett a testületnek az elnöke. Érdekes dolog, hogy egy díszelnöki tisztséget is felajánlottak, méghozzá Kállai Miklós miniszterelnöknek, aki azt megelőzően Egerváros országgyűlési képviselője volt, 1943-ban választották őt díszelnökké. De elnöke volt a testületnek rövid ideig 1947-ben az a Breznai Imre, akiről már volt szó, aki a feltájmesterség történetét több munkájában is megírta. Nagyon fontos volt ekkor is, hogy a feltájmester ismerje a város lakóit, ismerje a városnak a problémáit, és ennek érdekében javaslatot tegyen a problémák megoldására. A tanács és a tisztviselők előzékenyen fogadták a feltájmestereket, kérelmeiket a lehetőség határain belül igyekeztek elintézni. Például 1935-ben úgy határozott a testület, hogy minden feltájmester köteles lesz a negyedében lévő szobrok, feszületek és műemlékek állapotát figyelemmel kísérni, és ha romlásnak indul, javaslatot tenni a illetékesek felé, hogy ezeket kijavítsák. Különösen sokat tettek ezek a megválasztott feltájmesterek a szegények számára a juttatandó szociális támogatáshoz igazolások kiadásával, hiszen ők ismerték legjobban a rászorulókat, és hát például 1943-ban összesen 3772 esetben adta ki a feltájmesternek ilyen igazolást.
A második világháború, tehát...
Igen, igen, és a második világháborúban még egyebet is említhetünk, az, hogy ekkor alakult meg a Barátné Asszonyok testülete, szervezete, és itt álljunk meg egy mondat erejéig, a feltájmesterek egymást barátom uramnak szólították, mert hogy ez egy csak férfi tisztség volt. Tehát természetes abban az időszakban csak férfi lehetett feltájmester, de az ilyen szociális célok érdekében megalakuló új szervezetnek, tehát a nők hozták létre a feltájmester feleségek. És például 1942-43-ban melegholmit, cigarettát, vegyes küldeményeket juttattak el a fronton harcoló katonák számára. Egerben talán sokan ismerik az Egri Norma kifejezést. Ez egy olyan szervezet volt, amely a 1920-as években alakult, és a szegénység kezelésére hozták létre, adományok gyűjtését szervezték, ebbe is tevékenyen bekapcsolódott a Fermat tájmesteri testület. Cifrasánc negyedben Vitéz Subik Károly pápai prelátus, kanonok és fertájmester például 1931-től a húsvéti és karácsonyi ünnepek alkalmából 10 év alatt 180 családot, mintegy 1100 embert látott el szeretet adománnyal. Ezért is választották meg 1937-ben a negyed díszelnökévé. Tehát nagyon fontos ennek a szociális támogató tevékenységnek a hangsúlyozása.
De hogy figyelem, a 20. században már inkább erre tevődött a hang.
Erre kerül a hangsúly, illetve a társadalmi megjelenésük, a város lakossága előtti megjelenésük. Talán még egy mondattal emlékezzünk meg arról, hogy 1935-ben úgy döntött a városi tanács, hogy létesítenek egy fertájmesteri padot a tanácsüléseken, ahová meghívták minden alkalommal a fertájmestereket, nem volt kötelező megjelenni, de aki akart, az részt vehetett, és erre a padra ülhetett le, hogy első kézből értesülhessen, és vihesse a negyed lakói felé a híreket. 1939-ben összesen 275 negyedmestert viselt polgár volt, valamint 14 tényleges fertájmester, és mindösszesen ekkor 289 fő alkotta a testületet, akik a családtagjaikkal, rokonaikkal együtt nagyon komoly bázist jelentettek a város életében. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen eseményeken találkozhattak a városlakók. Például 1933-ban egy borhét elnevezésű szüreti felvonulás volt, már akkor is tartottak boros rendezvényeket, és ezen teljes díszben megjelentek a fertájmesterek, a fertájmesteri köpenyben, a százláncú köpenyben, a bottal, szalagos bottal. Ugyanakkor teljes létszámban vettek részt akkor, amikor a Szent Jobb Egerben járt, 1938-ban, június 4-én, és itt 8 fertájmester köpenyben és zászló alatt képviselte Egert. 1942-ben a már említett Kállai Miklós miniszterelnök Egerben járt, és a vasútállomáson teljes díszben fogadta az összes fertájmester és gyalog, kísérték fel a dobótérre. Budapesten is megjelentek már a fertájmesterek, 1916. december 30-án koronázták meg IV. Károly királyt, és két egri fertájmester, a nevüket érdemes megjegyezni, Kocsis Bernát és Schiller Imre jelent meg Budapesten fertájmesteri díszben. 34-ben pedig két alkalommal vettek részt a fertájmesterek a fővárosban, augusztus 20-án a Szent Jobb körmenetben vonultak, a népviseleti csoportok után és a frontharcos díszszázad előtt, és képviselték a fertájmesteri testületet 34. szeptemberében, amikor Horthy Miklós kormányzó kinevezésének 15. évfordulója volt. Tehát ezek voltak azok a látványosabb megjelenésük, amikor országvilág előtt megjelenhettek, és talán megemlíthetjük még azt is, hogy 1936-ban Breznai Imre rádióbeszédet tartott, és ebben végigvitte a fertájmesterség történetét, feladatkörét, és megismertette az ország lakosságával, akik már személyesen a saját településünkön nem tapasztalhatták meg, hogy mi az a fertájmesterség.
Hogyan változott a fertájmesterek összetétele? Ugye beszéltünk arról a 18. században, a zömében kereskedők, sok kereskedő iparos volt közöttük. De elhangzott itt az elmúlt pár percben, volt közöttük egyházi személy is, ügyvéd is.
Igen, igen. Ez már ebben az időszakban a 19. század végétől erősödik. Van is itt egy adat arról, hogy egyházi személyek közül hányan és hogyan vettek ebben részt. Ez már a vallási értékek erősödését és a vallási fontosságát is jelzi, hogy rendelkezés álló adatok szerint először a már említett Párvi Sándor, egri kanonok, a későbbi szepesi püspök lett negyedmester 94-ben, majd 1949-ig azt mondhatjuk, hogy 29 pap fertájmester mestert választottak, akik segítették a lelki gondozást és a hitéletet, valamint az eseményeken ők tartották a istentiszteletet, a szentmisét. Különbséget tehetünk attól is, hogy belváros vagy külvárosok, az egriesen hóstyákról beszélünk. A belvárosban legtöbb a kereskedő, iparos, majd aztán tisztviselők és a egyházi személyek, a külvárosokban pedig, persze voltak olyan külvárosok, ahol jelentősebb számú iparos is dolgozott, például a Cifra Sáncnak a Sáncváros részében, ugye a vár fölötti területet nevezték így, de legtöbb a gazdálkodó, földdel rendelkező, vagy földdel nem rendelkező személy. És ez is egy érdekes dolog, hogy ezeken az együttléteken, az úgynevezett traktákon, a választásokon együtt jelentek meg. A vagyoni különbségeket is egy kicsit kiegyenesítette, kiegyenlítették ezek a negyedi rendezvények, mert hogy azt számított, hogy az illető tisztességes legyen, közismert legyen, munkáját jól végezze, és a negyed érdekében bizonyos feladatokat ellásson, illetve segítse a negyed munkáját.
A megszűnéséről kellene még mindenképpen beszélnünk, ugye ez 1945 utáni időszak, amikor sok olyan értékes szervezetet szüntetnek meg, és közöttük a feltármesteri testület működését is, amely egy rendkívüli értéket képviseltek már abban az időszakban is. Hogyan történik ennek a megszűnése 1945 második világháborút követő időszakban? Ugye folyamatosan tovább él a feltármesterség, választanak minden évben feltármestert. Meddig tudják ezt működtetni?
Tulajdonképpen a háború idején nem választottak új feltármestereket, az háború alatt az a feltármester viselte a tisztséget, ugyanúgy, mint az első világháború idején, akit a háború elején megválasztottak, hiszen akkor erre nem volt lehetőség. Tehát a háború után ugyanúgy folytatták a tevékenységet a feltármesterek, de már 1947 elején olvashatók a feltármesteri beszámolókban és újságcikkekben is olyan szövegek, amelyek az intézmény demokratikus jellegét és a demokratikus időkben való szükségességét hangsúlyozták. Ez az érvrendszer a két munkáspárt 1948-ban történt egyesülése után, a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása után különösen fontossá vált, hiszen ebben az időszakban a társadalmi szerveződésekre nem nagyon volt szükség, sőt, kimondottan hátrányos volt, ha ezek működtek, és ezért vagy 49-ben, vagy 50-ben készítettek egy olyan fogalmazványt, amelyet a Magyar Dolgozók Pártja vezetőségének elküldtek, és ebben az intézmény további működésének az engedélyezését szerették volna elérni. Ebből érdemes egy 2-3 mondatot idézni, mert nagyon jól jellemzi a korszakot, és azt, hogy mit hangsúlyoztak a cél érdekében, hogy megmaradjanak. Maga az intézmény jóval megelőzte korát, mint ilyen a tiszta és nemes demokráciának érvényesülése, megtestesítője, mert mint akkor, később, mint a mai napig lerombolta a különféle társadalmi osztályok között meglévő rideg választófalat, ember és ember között, egyesített kicsint és nagyot, szegényt és gazdagot, a közjóért való közvetlen munkában, embertársai kölcsönök megbecsülésében egyformán részt vett a földmíves, az iparosság és haladó értelmiség, nem különben azok feleségei is. Hát azt gondolom, ebben minden benne van, amit akkor hangsúlyozni kellett, de ezt hiába történt. A feltármesterség nem működhetett tovább, és ezt az egyik feltármesteri naplóból tudhatjuk, hogy 1949-ben még megtörtént a feltármester választás, de már 1950. február 7-én, az Apolónia nap előtt 2 nappal, Ringelhan Bélát, aki a testületnek az akkori elnöke volt, egy egyszerű postai levelezőlapon értesítette Balogh Gyuláné polgármesterasszony, hogy a negyedmesteri testület ugyan folytathatja a tevékenységét, ugyanakkor nem tartja szükségesnek az új feltármesterek egyházi és polgári eskütételét. Tehát tulajdonképpen ezt követően össze-össze jöttek a fertájmesterek, találkoztak egymással, részt vettek egymás az elhunytak temetésén, de igazából szervezeti életet már nem éltek, mert szerintük ez a testület attól volt hiteles és legális, hogy letették a hitüket, letették az esküt, és ezért 1950-et tekinthetjük, amikor már nem tehettek esküt, 1950-et tekinthetjük a feltájmesteri tisztség megszűnésének Egerben.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Valahol most is félnek, hangosak a sóhajók, sűrűbben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elé? Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha feldereng, az, ami mással történt, történet velem s veled. Nem kell, hogy félj, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, az senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az én. Nem történet semmi sem veled, mit létezem, mit érzek, hogyan tudnék élni nélküled. Összekült az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem. Jobb, ha erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, bármi is elszakít tőled, ha senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, és rólad szól az élet, nem történhet semmi sem veled, mint létezem és élet. Hogyan tudnék élni nélküled, összekült az élet, és az, ami nélküled lett, nem kell sosem. És ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a bőt és az ég, tőle gyorsan áll. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek. Hogyan tudnék élni nélküled, összekült az élet, abból, ami nélküled lehet, én már nem kérlek. Hogyan tudnék élni nélküled, szólad, szólad élet, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek. Hogyan tudnék élni nélküled, összekült az élet, abból, ami nélküled lehet, én már nem kérlek. Hogyan tudnék élni nélküled, rólad szól az élet, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek. Az, ami nélkül.